Mással.
Hangzók.
A hely, ahol a Marcon a kiégett zsaru is újra érzékeny kisfiúvá válhat. A közösség, amely megért és kitartást ad. A traumák feloldásának módja, ahogy a hollywoodi álomgyár másodszor bemutatta. Jó estét kívánok, Nelci János vagyok. Ugye mindenki látott már ilyen filmet, ahol mondjuk a névtelen alkoholisták csoportja döbbenti rá a férjet, hogy felesége szenvedélyén csak közösen tudnak úrrá lenni. Aztán a filmek után az életben is megtapasztalhattuk, hogy bizony ezek a csoportok működnek és segítenek is, ha megvan bennünk a kellő akarat. Ma este vendégünk a Névtelen Szex és Szerelemfüggő csoportjának két tagja, Anna és Zsolt. És arról beszélgetünk, hogy nem csak áldás, de átok is lehet a szerelem. A szerelem, amelyhez esetünkben jár...
Egy férfi.
Egy férfi.
Egy nő.
Stúdióban Anna és Zsolt. Szervusztok, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Zsolt, úgy tudom, hogy a kezdeményezője ennek a csoportnak a létrejöttének te voltál. Igaz ez?
Annyiban igaz, hogy ennek a csoportnak a mostani, tehát két hónappal ezelőtti életrehívása az úgy történt, hogy megpróbáltam összehívni, összegyűjteni olyan embereket, akikkel korábbi beszélgetésekben felmerült az igény arra, hogy működjön ez a csoport. Ez a csoport már működött Magyarországon körülbelül két és fél évvel ezelőtt, akkor valamilyen ok miatt abban maradt a működése. A világ nyugati felén sok országban működik a Névtelen Szex és Szerelemfüggők csoportja. Ez egy kísérlet arra, hogy meghonosítsuk Magyarországon is ezt a közösséget, amelyik az önsegítés elvét követi. Tehát ilyen módon én nem vagyok alapítótak, hanem egy vagyok az ott megjelenő függők közül.
Ez egy olyan súlyos probléma, ami ilyen fajta kezelést igényel?
Én azt vettem észre az elmúlt években a segítői munkám során, hogy más függőségeikből felépülő szenvedélybetegek nagyon gyakran tapasztalják magukon azt, hogy gondjuk támad vagy a szexualitással, vagy a szerelemmel, vagy mindkettővel a felépülésük során. Én drogosok és alkoholisták mellett dolgozom segítőként évek óta, és azt látom, hogy a szerletétele után, tehát választott szerletétele után elég gyakori az a váltás, amikor valaki valamiféle viselkedési, vagy más néven folyamatfüggőségbe csúszik bele. És ez az igény, és ez a tapasztalat mondatta velem azt ki, hogy úgy tűnik, hogy lenne igény erre a csoportra újra. A probléma az tud olyan súlyos lenni, mint bármilyen kémiai függőség, azt gondolom. A szakirodalom is ezt mondja, és a tapasztalatok is ezt mondják. Illetve a csoportba járó sorstársak is arról beszélnek, hogy bizony nagyon keményen rá tud telepedni bárkinek az életére ez a fajta függőség is.
Általában, ha a drogról vagy alkoholról beszéltünk, annak kísérő tüneteként a szexuális életre való képtelenség, a valódi érzelmi életre való képtelenség jelent meg. Akkor, hogyha azt mondjuk, hogy névtelen szex és szerelem függők, akkor erről a névről inkább egy túlhajtottságra asszociálunk. A kettő való ellentmondásban van egymással.
Nem okvetlen a túlhajtottságról szól a dolog, bár az esetek egy részében valóban ez a helyzet. Én felolvasnám ezt a négy sort, nem ennek a közösségnek a meghatározása, hogy a hallgató is jobban értse és tisztában legyen azzal, hogy miről van itt szó. Az SLAA, így hívják a közösséget angol nyelven, olyan férfiak és nők közössége, akik segítenek egymásnak józannak maradni. Segítséget kínálnak bárkinek, aki szex vagy szerelemfüggésben szenved, és ezen változtatni szeretne. Mivel a közösség tagjai maguk is mindannyian függők, sajátos megértést mutatnak egymás iránt és a betegség iránt. Tudják, milyen érzésekkel jár ez a betegség, és megtanulták, hogyan lehet felépülni belőle a közösség segítségével. Vagyis itt arról szól a dolog, hogy mindenki függő, ahogy elhangzott, tehát ez egy nem hivatásos, non-professzionális önsegítő közösség. Vagyis nincsenek vezetők, nincsenek szakemberek jelen, illetve a szakember van jelen bármilyen értelemben, az nem szakemberi minőségében van ott, hanem függő minőségében. A túlhajtottságra visszatérve valóban arról szól a dolog egy része, hogy a szexualitás vagy a romantikus viszonyokban való belebonyolódás túlhajtása okoz egyeseknél problémát, de ugyanilyen gondot okoz másoknál a teljes abstinencia, vagy a szexuális anorexia, ha úgy tetszik, vagy a kényszeredett szexuális koplalás is. Tehát itt megint a végleteknek a problematikája kerül elő, vagyis az a tény, hogy amit kontrollvesztett módon, vagy túlzottan, vagy sehogy sem csinálunk, az nem esik bele valószínűleg az egészséges tartományba.
Hogyan döbben rá az ember arra, hogy ő érintett?
Én úgy kerültem ide ebbe a csoportba, hogy szenvedélybetegnek tartom magam. Egész tínédzser koromban kábítószereket használtam 7 évig, de most már 6 éve és 8 hónapja józanodom, és hát ugye elég sokat foglalkozom magammal. És visszatekintve a gyerekkoromra, illetve a tínédzser koromra, az volt jellemző, hogy vagy egyfolytában álmodoztam, és a szerelem mámorában éreztem magam, mint szer, tehát úgy használtam a szerelmet, mint szer, és mindig találtam valakit, akibe szerelmes tudtam lenni, holott mondjuk nem volt realitása a dolognak. Ilyen szempontból ez a dolog meggátolt abban, hogy itt és most tudjak működni. Tehát a szerelmet, mint szer...
A hétköznapi életben még átot jelentette?
Igen, tehát így konkrét példát felhozva, gyerekkoromban vittek engem ide-oda külföldre, és én soha nem voltam itt és most. Tehát álmodoztam, és ebben mindig beletartozott valami romantikus álom valamelyik fiúról, vagy fiúval kapcsolatban. A szexuális életre pedig az volt jellemző, hogy egyrészt én szereket használtam, tehát amikor az első szexualitás megtörtént az életemben, akkor én már alkoholt ittam, tehát fogyasztottam, és maga az intimitás azt egyáltalán nem tudtam gyakorolni, és a szexet, azt az érzést, azt is mint szert, tehát a kielégülést használtam a feszültség levezetésére. Ezt én felismertem most józanodásom alatt, és azt is, hogy mennyire végletes vagyok, mint abban, hogyha én belemegyek ezekbe a szex, pornófilm nézést, tehát hogy nagyon el tudok szállni ezekbe, illetve jellemző rám még a szexuális anorexia is, tehát abszolút a két véglet. és így kerültem a csoportban, és nagyon hasznos számomra, hogy van egy hely, ahol tudok ezekről a dolgokról beszélni, hiszen megértenek, mert mások is ugyanebbe a cipőbe járnak.
Azt gondolom, hogy nem vagy ennyi szóval könnyű helyzetben, mert, és ez semmiképpen nem lesz ebben a szituációban most félreérthető, de egy nagyon szép, nagyon jó alakú, nagyon dekoratív, nagyon vonzó nő vagy. Azt gondolom, hogy egyszerűen, köszönöm, mint az őrültek donganak körülötted a pasik.
Hát ez egy dolog. Tehát attól még én szenvedélybeteg vagyok, és ez egy progresszív betegség, és mindig megnyilvánul. Tehát legyen az tényleg ez a szex, szerelem, addikció, de ugyanígy vagyok az internettel kapcsolatban is.
Na jaj, az már a következő lépcsőfok lesz majd az internet. Hányan vagyunk internetfüggők ebben az országban? Szóval azt gondolom, hogy valamilyen szinten mindenképpen szükség van az ábrándozásra, az álmodozásra, arra, hogy ne a szürke hétköznapokban éld folyamatosan az életedet. Mikor válik ez kórossá, vagy mikor válik túlzóvá, vagy milyen határ után?
Hát az én esetemben akkor, amikor már hétköznapokat gátolja ez a dolog, tehát amikor irányíthatatlanná válik az a szenvedély, az az álmodozás, az a szexuális álmodozás is, hogy gátolja a tevékenységeimet, tehát én nem megyek el mondjuk dolgozni, vagy halasztom a dolgaimat, vagy nem kommunikálok a családommal, nem kommunikálok a társaimmal, és egyre inkább befele fordulok nekem, akkor ez veszélyt jelent.
Ez tulajdonképpen a drognak és az alkoholnak a kísérő tünete volt, és addig állt fönn, amíg drogoztál és alkoholt fogyasztottál, vagy, ahogy Zsolt mondta az előbb, a leszokás után felerősödött.
Hát amíg használtam, addig teljesen le voltam tompítva, tehát a heroin az egy olyan szer, ami így elnyomja az érzéseket, tehát én nem éreztem semmit, tehát magát a szexuális dolgaimat se éltem át egyáltalán, csak csináltam valamit. Igazából előtte is jellemző volt ez, hiszen függő vagyok, és mindenben addig módon viselkedem. És ez régen is jellemző volt, és ugye a talpraállásom, amikor elhagytam a szereket, és elkezdtem talpraállni, akkor minden újra előjött. Ugyanazok a problémák előjöttek, ami végigkísérte a gyerekkoromat. És hát én elszálltam az álmodozásban ugyanúgy, hogy gyakorlatilag nem használtam szereket, de fél évig nem voltam magamnál, mert én nagyon szerelmes vagyok, és semmi másról nem tudok beszélni, és semmi másról nem tudok gondolni, és életem összes megnyilvánulása erről szól. Tehát, hogy abszolút fanatikus dolgokról van itt szó.
Azt mondtad, hogy gyerekkorodban is már folyamatosan ábrándoztál, és ezt töltötte ki az életedet. Szüleid próbáltak terelni valamilyen irányba, vagy ezt szabadon engedték, ezt az ábrándozást, vagy honnan indult, honnan kezdődött?
Hát, hogy honnan kezdődött, azt így konkrétan nem tudom megmondani azt a pontot. Azt tudom, hogy én két családban nőttem föl, és hát megtaláltam a kiskapukat arra, hogy ha itt vagyok, akkor ott vagyok külön, egy más világban, illetve a másik családban is egy más világban külön. Tehát én bezárkoztam. Tehát igazából erről szólt, és nem kommunikáltam igazán egyik családommal se, és befele forduló voltam, és a feszültséget is befele vezettem le magamba, magam ellen.
Mielőtt a csoporttal találkoztál, próbálkoztál-e valahonnan valamilyen fajta segítséget kapni?
Igen, én egy másik 12 lépéses programba járok, a Narcotics Anonymous programba. Ez egy olyan férfiak és nők közössége, akik együtt próbálnak józanodni, és gyakorlatilag ugyanazon 12 lépésen alapszik, mint a SZLÁ csoport, annyiban más, hogy a SZLÁ az kifejezetten erre a szex, illetve láv addikcióra koncentrál. Tell me when something is beautiful, and don't tell me how to talk to my friends. Just tell me the names of the stars in the sky. What's your favorite song? Tell me the names of the lovers you had before I came along. Don't put your arms around me, don't hold me tight, 'cause I could get used to your vision of paradise.
the pain you cause. 'Cause you make me feel that I don't know myself. You say that you want me forever, and I say love is no crime. So tell me the names of the children we'll have at the end of the line. So don't put your arms around me, and don't hold me tight, 'cause I could get used to your vision of paradise. And don't let me near the garden of earthly delight, 'cause I could get used to your vision of paradise. Paradise. Paradise.
Ma este a Névtelen Szex és Szerelemfüggők csoportjának két tagja, Anna és Zsolt a vendégünk, és arról beszélgetünk, hogy nem csak áldás, de átok is lehet a szerelem. Az baj, itt vagyok köztetek, teljesen kívülálló, aki
azt ugye... nem tudhatjuk.
Igen, de nem fogom bevallani.
Ez a kulcskérdés.
Igen, ez a kulcskérdés, valóban. De aki azt gondolja, hogy hát egyszerűen iszonyatosan unalmas lenne az életem, ha néha nem lennék egy kicsit szerelmes, ha néha, amikor meglátok valakit, nem érezném azt, hogy de jó lenne akár megsimogatni, vagy hozzáérni. És nem gondolnám, hogy ennek veszélyei vannak. Vannak?
Ennek biztos nincsenek veszélyei, de amikor függőségről beszélünk, akkor nyilvánvaló, hogy klinikai értelemben egy túlburjánzó, kóros, kontrollvesztett, romboló viselkedésformáról beszélünk. Tehát ez egy olyan program, ami ezeket a függőségi tüneteket próbálja meg orvosolni, és nem az kézist hirdet, tehát nem a teljes lemondást, nem azt hirdeti, hogy ne legyél szerelmes, vagy ne élj szexuális életet. Felépülésnek is azt tekinti, hogyha ennek a képességét, a normális képességet elsajátítja a szenvedélybeteg. Tehát itt nem a koplalás, vagy az anorexia a cél, hogy úgy mondjam, hanem egy egészséges mintázatnak a kialakítása, és annak a meglehetősen beteg mintázatnak a lecserélése, átépítése, úgy tetszik, ami a legtöbb szenvedélybetegben ott munkál és jellemzi őket. Egyébként az előző kérdésre, tehát a túlburjánzásra még egy dolgot szeretnék elmondani, meg elhangzott itt az Anna részéről ez a betegség elv, és én azt gondolom, hogy erre is van itt egy pár nagyon-nagyon hasznos mondat. Tehát a közösség azt gondolja, hogy a szex és szerelmi függőség az egy progresszív, vagyis előrehaladó betegség, ami nem gyógyítható, de más betegségekhez hasonlóan megállítható. Számos formát ölthet, ilyenek lehetnek, bár nem kizárólag ezek, a kényszeres szex szükséglet, a szélsőséges függés egy vagy több embertől, illetve a romantikával, a szerelmi ügyekkel és fantáziákkal való kényszeres foglalkozás. A szex és szerelmi függőség jelentheti a társadalmi, szexuális vagy érzelmi törődés nyújtásának és elfogadásának kényszeres kerülését is. Az intimitásnak ezt a kerülését a közösségben anorexia néven ismerjük. Tehát itt bejön mind a kettő, amiről beszéltünk, a túlhajtása valaminek, illetve a teljes önmegtartóztatás és az intimitás kerülése és ennek a megtagadása. Így kerek a történet, és így mutatja meg valójában, hogy miről szól ez az egész közösség. Azt mondja még itt a meghatározás, hogy léteznek olyan kényszeres és megszállott késztetések, amelyek mentén a kapcsolatok és a szexuális tevékenységek egyre rombolóbbá válnak a munka, a család és az önbecsülés vonatkozásában. Az ellenőrizetlen szex és szerelemfüggés egyre rosszabbodó következményekhez vezet. És ez ott csatlakozik ahhoz, amit az Anna mondott, hogy a függő az általában bezárul önmagába. Tehát képtelen az egészséges kapcsolatteremtésre, elkezd egy ilyen belső monomániás módon működni. Elkezd a szer vagy az adott viselkedés körül mozogni az élete. A körül kezd el gravitálni. Az kerül a működésmódjának a centrumába, és elkezdi azt struktúrálni az idejét, a pénzét, az érdeklődését, és gyakorlatilag mindent. Na most itt kezdődik a függőségnek a jelensége, amikor valaki ilyen szinten kezd el bármivel, lehet legyen az kémiai anyag vagy viselkedésmód, együtt élni. Nagyon fontos az, hogy a legtöbb függő, vagy szinte minden függő azt gondolja, hogy én akkor hagyom abba, amikor akarom. Na most ez a nagy önbecsapás a függőségbe, mert amikor már valaki függővé válik, akkor távolról sem akkor hagyja abba, amikor akarja. Ezért nagyon fontos, hogy ezeknek a 12 lépéses programoknak, mint a névtelen alkoholisták, vagy a névtelen narkósok, amiről beszélt az Anna, az első lépés az úgy hangzik, hogy be kell ismerni az adott szerrel vagy viselkedésmóddal szemben a tehetetlenségemet. Addig nincs esélyem a felépülésre, amíg nem fogadom el azt, hogy én függő vagyok, szenvedélybeteg vagyok, és segítséget kérek, és tudok elfogadni. Ez nagyon fontos itt is, ebben a közösségben is.
Akkor nézzük meg ezt a 12 lépést, jó? Mert hiszen nyilván az a következő kérdés, hogy egy teljesen laikusokból álló, tehát nem képzett pszichológusok, pszichiáterek, tanácsadókból álló közösség, aki maga is elszenvedője a problémának, hogyan tud segíteni?
Igen, az önsegítés elve az ugye, és itt egy kicsit messzebbről kell kezdeni, 1935-ben indult útjára a világban, amikor két amerikai alkoholista leült egymással beszélgetni. Ők Bill és Bob voltak, akik arra jöttek rá, hogy a sorsközösség ereje, az, hogy azonosak az élményeik, azonosak a problémáik, az egy olyan erőforrás, amit lehet használni a felépülésre. És így indult útjára az anonim alkoholistáknak a közössége. Ezt a mintát követik az úgynevezett névtelen közösségek világszerte ma már, és ennek a közösségnek a 12 lépése, tehát az AA 12 lépése adta a mintát minden későbbi önsegítő mozgalom számára, hogy a saját lépéseit kidolgozza. Nyilvánvaló, hogy ez egy komplett életformaváltást, gondolkodásmódbeli átalakulást, ha úgy tetszik, teljes életfilozófiát javasló felépülési program azoknak a számára, akik csatlakoznak ezekhez a közösségekhez. Ez egy olyan modell, ami hihetetlen sikerrel működik világszerte. Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a szenvedélybetegek, hát nem mondom, hogy gyógyításában, mert ugye a közösségek egyik alapelve a betegség elv az, hogy gyógyíthatatlan a szenvedélybetegség a tudomány mai állása szerint. A szenvedélybetegek felépülésében úgy tűnik, hogy messze a legsikeresebb módszer. Tehát ezeknek a közösségeknek a segítségével állnak a legtöbben talpra, különféle szenvedélybetegségekből.
Ez statisztikailag bizonyított.
Erre elég sok utalás van szakirodalomban, de hát a hétköznapi tapasztalat is azt mutatja. Azért álltam itt meg, mert a hagyományai között a közösségnek ott van nagyon keményen, hogy nem foglal állást külső ügyekben, és nincs véleménye arról, hogy mondjuk mennyire sikeres az orvostudomány ezekben a dolgokban. Tehát én azt gondolom, hogy erről semmilyen értelemben nem lenne szerencsés beszélni. Azt lehet tudni, hogy ezek a programok a belépő emberek számára nagyon komoly segítséget és nagyon-nagyon komoly esélyt nyújtanak arra, ha dolgoznak a saját felépülésükön.
Picit, hogy menjek el én is messzire időben. Tulajdonképpen ezzel a fajta terápiás módszerrel én életemben először a Szálak a kukfészkére című regényben, és aztán a filmben találkoztam, ahol is ugye a főnéni vezetésével összeül a csoport, és nekiállnak megtárgyalni egy-egy alanyuk viselkedését, és ugye Murphy a csirkékhez hasonlítja őket, az egész csoportot, ahol az egyiken sebet ejtenek, és az elkezd vérezni, és aztán az összes többinek kiesik. És végül is addig ütik-vágják, amíg az elpusztul.
Hát az a rossz hír, kedves János, hogy akkor te nem önsegítő csoporttal találkoztál.
Igen,
a szállakakuk fészkében itt ugyanis óriási különbség van. Az önsegítő közösségekben mindenki csak magáról beszél, nincs reflexió, kommentár, vita a tagok között, senki nem bánt és minősít senkit.
Mindenki nem ítélkeztek.
Nem ítélkezik senki, mindenki egyes szám első szemében a saját függőségéről és a felépülésben szerzett tapasztalatairól beszél. Ja, és nincs főnéni se, az is nagyon fontos. Tehát itt mindenki egyenrangú, és nincs vezetője a csoportnak, illetve olyan értelemben a gyűléseket rotálva, tehát mindig más vezeti le, de semmilyen értelemben itt ilyenféle
általad említett, vagy a filmből ismert kikészítése bárkinek, vagy rászállás bárkire nincsen. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, hiszen a bizalmi elv, az őszinteség, az nem fér össze egy ilyen típusú agresszióval semmilyen formában.
A ship out in a storm, and I could not feel the spirit. There was nothing there at all, and I could not dial the number, and I could not make the call. Dancing in the starlight, groping in the darkness, seeing dangers in the park.
Névtelen szex és szerelemfüggők csoportjának két tagja, Anna és Zsolt a vendégünk, és arról beszélgetünk, hogy nem csak áldás, de átok is lehet a szerelem.
Egy férfi.
Egy férfi.
Egy nő.
Anna, ha az ember kiáll ennyi ember elé, és elkezd beszélni róla, hogy mi az ő problémája, egyáltalán az első megszólalás mennyire nehéz?
Nekem mindig hasznos megosztani a tapasztalataimat. Amikor elkerültem, tehát elkezdtem a felépülésemet, és elkerültem egy terápiás intézetbe, a Leo Amics Alapítványhoz, ott ez így többszörösen feladat volt, hiszen részt vettünk színházterápián, illetve zeneterápián, és jártunk ezekkel fellépni, és az előadások zárásaként mindig beszélgettünk a közönséggel. És akkor kifejezetten, akik mondjuk nem nagyon szerettek beszélni, illetve nehézséget okozott a beszéd, azoknak konkrétan feladat volt, hogy akkor most mondják el, mondjanak valamit magukról, hogy érezték a színdarabban magukat. Akkor még rettenetesen nehéz volt, de aztán rájöttem, hogy ez mennyire jó és hasznos nekem, és a felépülésemnek pedig az egyik része, hiszen úgy tarthatjuk meg, amink van, hogyha továbbadjuk, tehát viszem a hírt, és hallják az emberek, hogy van remény, és vannak csoportok, ahol talpra lehet állni, és van józan kultúra Magyarországon.
Nagyon fontos, amit az Anna mond, mert a szenvedélybetegség az a tagadás meg a rejtőzködés betegsége. Tehát az első lépés,
igen, de
a döntő áttörés.
Önmagam előtt is tagadok, hogyne, és önmagam előtt is rejtőzködök.
Azért fontos az első lépés, amikor a magam számára beismerem azt, hogy tehetetlen vagyok az alkohollal, a droggal, a saját szexusommal, vagy bármivel szemben, és az életem irányíthatatlanná vált, mert ezt az irányítást átvette az alkohol, a drog, a szerencsejáték, a zabálás, vagy nem tudom mi. És innentől kezdődött.
Ránéztél, ez a zabálás innen jutott eszedbe, azért csak megtaláltad azt a pontot, jól van?
Nem volt ebben semmi személyes. Mostában egyébként nekem is azt vettem észre, hogy gondjaim vannak az evéssel.
Tehát ó, nekem csak éjjel háromkor.
Ez egy ilyen önreflexív mondat volt inkább. Tehát ez a másik, hogy a közösségben valóban nem minősítünk senkit és semmit. Mindenkit próbálunk olyanok elfogadni, amilyen,
és azt vesszük adottnak, amit ő mond magáról. Tehát az anonim alkoholisták közösségében sem mondja senki senkiről, hogy te vagy az alkoholista, ezt mindenki magáról állítja, és azt gondolom, hogy az össztársadalmi diskurzushoz képest ez egy radikálisan új és bátor beszédmód, amikor én magamat föltárom a nyilvánosság előtt adott esetben, a saját esendőségeimmel, a saját gyengeségeimmel, a saját vakfoltjaimmal, a saját sumákságaimmal, és ezeket kimerem mondani, fölverem vállalni, az a gyógyítási folyamat, vagy a gyógyulási folyamat, vagy a felépülési folyamat kezdete, amikor én ezt tudom tenni.
Iszonyú bátorság kell ehhez.
De nincs más választása egy függőnek, amikor olyan állapotokba kerül, mint amilyenekbe kerülnek alkoholisták, drogosok, szerencsejátékosok, vagy adott esetben szexfüggők, akkor két eset van, vagy megy a levesbe, vagy a tepsibe, vagy elkezd felépülni. Sajnos ez egy kétértékű játszma. Sűrűn bólogat itt annak.
Igen, és pontosan, hogy iszonyatosan nehéz, igen, az elején iszonyatosan nehéz, de aztán tényleg az az érzés, hogy minden egyes alkalommal, hogyha megosztom a saját tapasztalataimat, saját életemet, az csak nekem jó, tehát, hogy nagyon-nagyon sokat ad minden egyes ilyen lehetőség.
Valamiféle átlátszóságról szól. A Hamvas Béla, a kedvenc szerzőm, szokta mondani, hogy transzparens egzisztencia. Tehát, hogy legyen átlátszó az ember, hogy ne legyenek ilyen kis sötét, mocskos titkai, ne legyenek ilyen bevilágítatlan zugok az életében, hanem merjen kiállni, és merje azt mondani, hogy ez vagyok én, ezzel és ezzel együtt. Valóban kell hozzá komoly bátorság, de egy idő után elképesztően nagy jó téteményei vannak a józanodásnak. Tehát, aki ezen át tud menni, ezen a tisztító tűzön, a mély pontján, ha úgy tetszik, és azt mondja, hogy én innentől kezdve valami más szeretnék csinálni, vagy a régi életemet máshogy folytatni, annak a számára elérkezhet az örömteli józanság, józanodás, a felépülésnek egy későbbi kiteljesedő szakasza, egy személyiségváltozással járó szakasza, egy spirituális ébredés, egy lelki béke, és egy új életminőség, ez nagyon fontos.
Mert ez
nem arról szól, hogy nem használunk drogot, alkoholt, szexet, bármit, nem arról szól, hogy felépülünk, és ez egy nagy különbség, mert a nem használat az még nem felépülés. Tehát aki letette a cuccot, de nem csinál semmit önmagával, nem változik, az egyrészt jó eséllyel vissza fog esni, másrészt lesz egy örömtelen szar élete. Ehhez képest a józanodó szenvedélybetegeknek fantasztikus élete van, ezt azt gondolom, hogy mind a ketten első kézből tudjuk.
Még annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy azt tapasztaltam, hogy akik nem ebbe a közösségbe józanodnak, hanem nincs problémájuk szerekkel, illetve nem tartják magukat függőknek, tehát idézve mondjuk normálisan működő emberek, nekik furcsa ez a nagy őszinteség. Tényleg így nem tudnak ezzel mit kezdeni, és mondjuk belőlem így ösztönösen jön, és nem szégyellek semmit, és nagyon jó dolog megosztani, és azt érzékeltem egy pozitív visszajelzésként, hogy ők is megnyílnak ezáltal. Tehát, hogy nem az van, hogy most elkezdenek mutogatni, hogy úristen, hogy ez most miket mondott magáról, és hogy ú, de durva, hanem inkább ők is megpróbálnak őszinték lenni, és olyan dolgokat megosztanak mondjuk velem, ami nekem egy fantasztikus érzés, és már is egy ilyen spirituális beszélgetés alakul ki kettőnk közt.
És soha nem fordult elő az, hogy valaki, tehát nem csoportban, nem a csoportba tartozó, de valaki ezzel a szituációval visszaélt, és sebet okozott neked?
Hát így konkrét dologra így nem emlékszem, hogy valami ilyesmi történt volna. Nem tudom, Zsolt.
Nem volt ilyen élményem nekem sem. Ez nagyon furcsa egyébként, amiről az Anna beszél, hogy ragadós az őszinteség. Én is azt vettem észre. Tehát amikor a munkám során eljutok iskolákba, pedagógus közösségbe, drogprevenciós órára, kórházba, börtönbe adott esetben is, és alkoholbetegekkel beszélgetek, vagy drogosokkal, azt teszem észre, hogy az őszintességért cserébe őszinteség jár. És ezt lehet képviselni személyesen, és fantasztikus távlatok nyílnak meg, azt gondolom, közösségek számára, ha ezt úttörő módon emberek meg tudják tenni.
De én attól félek, hogy közben meg a társadalom viszont a környezet, amiben éltek, az nem ilyen és nem így működik.
Így van, ez egy anakronisztikus dolog bizonyos értelemben, korszerűtlenek vagyunk, de én ezt vállalom.
De nem, az, na bum, legyen korszerűtlen az ember, sőt, az még jó dolog is, de kiszolgáltatott lesz.
No, itt jön be a névtelenség, amiről ugye beszéltünk a folyosón a műsor előtt, hogy ez nem egy rejtőzködés és egy bujkálás, hanem egy védelmi eszköz. Ez arról szól, hogy én ebben a közösségben a keresztnevemmel szerepelek, és amit ott elmondok, azt a közösség tagjai a falak között hagyják, és nem viszik tovább sehová. És ezt az elvet nagyon szigorúan szokták tartani ezek a közösségek. Vagyis arról szól, hogy nem az a fontos, hogy én ki vagyok, hanem az a fontos, hogy hogyan dolgozom a felépülésem, mit tudok átadni, és abból mit tud használni a másik. Akkor tehát nem az egymásról való pletykálásról szól a történet.
Akkor a kérdés, nem, azért mondom, hogy nem a közösségen belül, de akkor a kérdés a következő. Van egyfajta magatartás, amit megélhetek a közösségen belül, de abban a pillanatban, hogy kilépek az ajtón, föl kell vennem egy másik fajta magatartást, egy páncélt kell magamra öltenem, hogy védekezzek a társadalommal szemben.
Hát mondjuk én azt gondolom, hogy nyilván, hogyha én elmegyek munkahelyet keresni, nem úgy mutatkozom be, hogy sziasztok, tudom én, szexfüggő vagy. Tehát, hogy nem így mutatkozom be. Hogyha ezt páncélnak vesszük, akkor legyen az, ha bár nem érzem annak. Azt gondolom, hogy nem mindenkinek kell kitálalnom az életemet, és ez szerintem más ember is így csinálja. Viszont, ha vannak olyan személyek, akiket megismerek itt az új életutam során, akiknek én szívesen megosztom ezeket a tapasztalataimat, illetve az életemet, azoknak el is fogom mondani, és ezáltal még közelebb kerülünk egymáshoz. De én nem hirdetem ezt minden sarkon. Tehát életem nem minden megnyilvánulásában mutatkozom be függőként, hanem vannak szerepek azért minden embernek, és azt el kell látni.
Én sem látom azt, hogy kétféle identitásom lenne. Jó esetben a csoporton belüli beszédmódot és őszintességi fokot én azt gondolom, hogy lehet az úgynevezett nagybetűs vagy kinti világban is gyakorolni. Az más kérdés, hogy mennyire szokott ez menni. Nekem nem megy mindig például. Tehát én is ember vagyok, én is függő vagyok, én is hibázok, és nekem is vannak rosszabb pillanataim vagy életszakaszaim. De mint elv, és mint spirituális igény, az ott lehet bennem, hogy igenis én egy kongruens egzisztencia legyek. Én önazonos legyek. Én egy felépülő függő vagyok, nekem ez az identitásom. Valóban nem verem nagy dobra, de azt az értékrendszert, amit ez a program kínál, javasol, és kényszerít egy kicsit rám és bennem, azt szerintem lehet képviselni a világban.
Még annyi jutott eszembe, hogy egy kicsit hétköznapi nyelvre lefordítsam, vagy ezt a szituációt. Képzeljünk el egy menőüzletembert, aki tényleg nagyon keményen dolgozik a hétköznapjaiba, de viszont lehet, hogy jár egy spirituális, mondjuk ilyen buddhista közösségbe. Na most ez a személy nyilván az üzlettársainak nem úgy mutatkozik be, hogy nem tudom ki vagyok, aki buddhista közösségbe jár. Tehát ez a Narcotics Anonymous, az anonim alkoholisták, illetve a SZLÁ csoport is egy ilyen spirituális program, egy ilyen közösség, tehát így egy kicsit lefordítva olyan, hogyha én elmegyek egy ilyen gyűlésre, akkor föltöltődöm és megkapom mindazt a spirituális, lelki fejlődést, amire vágyom. Tehát a hétköznapi emberek meg elmennek meditálni, jogázni, tehát ez egy olyan tevékenység, ami egy idő után hobbivá is válik.
Uh-huh. Ahogy elkezdted elmesélni a történetedet, azt mondtad, hogy nagyjából a drog, az alkohol és a szexfüggőség szinte az egész életedre rányomta a bélyegét, nagyjából nem létezett másik életed. Akkor ez már a józanodás és a másik fajta élet folyamata, hogy van egy életed, ami annak a felszámolása, ami idáig volt, és van egy másik, ami tulajdonképpen az a típusú, az a fajta élet, amit egy hétköznapi ember él.
Igen, hát egy nyugodtabb, egy kiegyensúlyozottabb. Tehát, hogy most nyilván vannak addig megnyilvánulásaim, mert a függőségem az előszokott jönni így az élet területein, de egyébként van bennem egy nyugalom, és nincs az a kényszeres vágy, hogy én nekem valamit használnom kelljen állandóan. Tényleg én az evést is használtam, vagy a szexet, vagy bármilyen kábítószert, tudatmódosítószert, hanem én így józanul próbálom itt és most jól érezni magam.
Ez az a bizonyos belső béke, amiről itt egy pár perccel ezelőtt szó esett, hogy a felépülési programot csináló és a józan napjaikat gyűjtő függők előbb-utóbb feltesznek valamiféle belső békére, valamiféle olyan spirituális életvitelre, ami azt gondolom, hogy egy nagyon komoly kiteljesedése lehet a személyiségnek. És tegnap hallottam pont az Anonim Alkoholisták egyik gyűlésén azt a gyönyörű mondatot, hogy a vallás azoknak van, akik nem akarnak pokolra jutni, a spiritualitás meg azoknak, akik megjárták a poklot. És én azt gondolom, hogy a spiritualitás, ami ezekben a programokban van, az a poklot megjárt embereknek egy nagyon-nagyon jó eszköz arra, hogy értelmet adjanak a korábban értelmetlen életüknek. És egy nagyon fontos dolog, amit az előbb kérdezte János, hogy igen, ez a felépülési gondolkodásmód hihetetlenül nehézségeket támaszt a felépülők számára egy olyan társadalomban, amely maga is minden eszközzel az addikciókat próbálja meg rányomni az emberekre. Közelmúlva olvastam egy könyvet egy amerikai szerzőtől, aki azt mondja, hogy maga a társadalom az addikt. Tehát ha körülnézel, hogy mi mindent próbálnak úgymond lenyomni a torkunkon, ami egy nagyon gyönyörű metafora, arra nézve, hogy enélkül, anélkül, amannélkül nem tudsz élni, akkor ezek a kis józan közösségek a nagy társadalmi folyamatok ellenében úsznak, ha úgy tetszik. És ezek a felépülő emberek, jó magam is, egy teljesen ellentétes irányt képviselnek azzal az össztársadalmi, szerintem egyébként lesüllyedéssel szemben, aminek a tanúi vagyunk pillanatnyilag ebben a posztmodern fogyasztói kultúrában. Ezért nagyon nehéz ez a felépülés. Nem az őszinteség miatt, mert az azt gondolom, hogy készséggé válhat egy idő után. De az, hogy egy olyan közegben zajlik, amelyik minden szempontból, vagy a legtöbb szempontból ellenséges, ezért nagyon nehéz, azt hiszem.
Trying to forget you, but you won't tell me how. Lately I'm finding it tricky with your picture plastered all over town. Friends pick you up in conversation just to see how I react. I get these internal lacerations that jack me up and lay me out flat. But I can't throw my life away, I can't give the game away. You just wandered off the stage, left me dead.
Anna és Zsolt a vendégünk, a Névtelen Szex és Szerelemfüggők csoportjának két tagja, és arról beszélgetünk, hogy nem csak áldás, de átok is lehet a szerelem.
Egy nő.
Egy férfi.
Egy férfi.
Egy nő.
nagyon intimet szeretnék kérdezni, ha meg úgyhogy mondd azt, hogy nem. Ha nem akarsz válaszolni rá, vagy nem tudsz válaszolni rá most. De a kérdés az az, hogy egy ilyenfajta élet után, ami után vagy, van-e olyan párkapcsolatod, amelyik segít ebben az életben most, vagy ha nincs, akkor hogy gondolod, hol, mikor, hogyan, milyen módon találod meg?
Van kapcsolatom, úgy gondolom, hogy jól működő kapcsolatom van, és jól meg vagyok a párommal, tehát egymást nyilván próbáljuk segíteni, de azért mindenki éli a saját életét. Egyébként élettársam van, és van egy kiskutyánk is, akit nevelünk már lassan egy éve. Tehát mint felelősség megjelent az életemben maga a felelősség, hogy egy teremtményről gondoskodjak.
A szexuális életed hogyan változott meg?
Hát úgy, hogy egy partnerem van, akivel törekszem, hogy minél intimebb kapcsolatot tudjak kialakítani. Egyébként a párom is szenvedélybeteg, tehát pontosan tudja, hogy miről van szó, pontosan tudja a szexaddikciót, rá is jellemző, tehát ő is felépülőben lévő függő. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindent meg tudunk beszélni ezzel kapcsolatban, és törekszünk tényleg arra, hogy mondjuk a szexuális együttlétek intimebbé váljanak. Tehát nekem ez egy törekvésem. Tehát, hogy minél kevesebb ilyen pornófilm nézés, meg ilyesmi legyen. Egyébként a felsőbb erő ki is kapcsolat adta, úgyhogy nem jön be körülbelül nem tudom hány hónapja ez a csatorna. És csak összeteltem a kezem, hogy de jó, hogy ezt se kell használni, és ezáltal tényleg, hogy maga a szex az ne feszültséglevezetés legyen, meg ne csak rólam szóljon, hogy én kapjak, hanem hogy tudjak adni is. Ezt nekem meg kell tanulni, de nem csak nekem, hanem a páromnak is, úgyhogy együtt megyünk át a tanulási folyamaton. Ez mondjuk fantasztikusan jó.
Minőségileg változott ettől a dolog?
Hát persze, hogy ne, igen. De mondjuk olyan túl sok tapasztalatom nincs ezen a téren, hiszen amikor még használtam, akkor nem tudom, kikkel laktam és kikkel feküdtem le, tehát abszolút nem számított csak.
Jó, de azt mondtad, hogy akkor tulajdonképpen még az örömét sem igazán érezted, használtad a dolgot.
Nem? Igen.
És most viszont a valakihez való tartozás és annak a teljességének a kifejezése, annak az eszköze lehet.
Igen, tehát most erre törekszem, és jó úton vagyunk.
Elolvastam mindazt, amit elküldtél nekem, a 12 lépés, a 12 hagyomány, a meghatározása a közösségnek. Egyetlen egy olyan dolog volt, amin úgy éreztem, hogy egy picit felelősség áthárítás, az, hogy mindenhol egy magasabb rendű tudatot, vagy az Istent nevezi meg, mint segítőt. Én azt gondolom, hogy áttolni ezt a dolgot az Isten feladatkörébe egy picit kibúvó. Vagy nem?
Én azt gondolom, hogy nincs áttolás, munkamegosztás működik. Ha én nem teszek a saját felépülésemért, és nem dolgozom, akkor a felsőbb erő sem fog tenni semmit az én felépülésemért. Tehát én nem hagyhatom ezt teljesen őrá. Viszont vannak olyan élethelyzetek, és vannak olyan feladatok, amikhez én kevés vagyok. Például én a magam erejéből kihozanodni az alkoholból nem tudtam volna. Nekem segítséget kellett kérni egy olyan közösségtől, ami egy spirituális közösség, és el kellett tudnom fogadni, hogy vannak a világban, az életben nálam nagyobb dolgok, nagyobb működő erők, és ezt nevezhetjük akár istenségnek, vagy felsőbb erőnek is, vagy a közösség étoszának, vagy szellemének, kinek, ugye a saját választása szerint. Tehát én azt gondolom, hogy nem a felelősség áttolásáról van szó, hanem egy egészséges megosztásáról. Minden szenvedélybeteg hihetetlen nagy egóval rendelkezik. Óriási az a fajta törekvés benne, hogy mindent egyedül, mindent én, mindent magam, és csak úgy jó, ahogy én. Ezt a szemléletmódot, és ezt a sehova nem vezető magatartást, amit a régi görögök ugye hübrisznek, kevésségnek mondtak, ezt oldani kell a felépülés során, mert ez nem vezet sehova. Illetve hát nagyon jól tudjuk, hogy hova vezetett, halál közeli állapotba, teljes lelki, szellemi, testi lepusztulás közelébe, egy kiteljesedett függőség végpontjára és mélypontjára. Innen igazából fölállni azt gondolom, hogy egyszer hallottam Pécsett egy fiatal drogostól, hogy emberehez kevés volt, hogy onnan fölálljunk. És én azt gondolom, hogy ez egy erős mondat. Mert én se tudom, hogy kerültem el arra a terápiára, ahol én lejöttem az alkoholról. Tehát ahhoz ott már nekem igazából
sok közöm nem volt, ott olyan erők működtek szerintem, amik átsegítettek egy nagyon nehéz döntésen, ami valóban kétértékű és két kimenetelű volt. Én ott meghalhattam volna azon a 2000 évi őszön, amikor én olyan állapotba kerültem alkoholtól, hogy úgy tűnt, hogy nincs tovább. Tehát inkább úgy fordítanám azt a dolgot, hogy aki ilyen tapasztalaton megy át, és olyan mélypontokat élt meg, mint egy drogos vagy egy alkoholista, annak valószínűleg nehéz nem hívőnek lenni valamilyen szinten, vagy nem spirituális életet élni.
Nekem azért segít ez a megfogalmazás, hogy felsőbb erő, mert egyrészt az, hogy mindent irányítani akarok, és hogy én irányítom az egész mindenséget, tehát hogy minden percemet irányítani akarom, és hogy nem hagyom, hogy a dolgok történjenek. Na most ebben a megfogalmazás, hogy a felsőbb erő akarta, hogy így legyen, ez könnyebb elfogadni a dolgokat, hogy ezeket nem én irányítottam, és lehet, hogy nem úgy történtek, hogy én akartam, és én kitaláltam. Tehát ez nekem sokat segít. Illetve abban, hogy a hitem erősebb legyen, hogy nem vagyok egyedül, hanem mindig van egy felsőbb erő, aki vigyáz rám. Tehát nekem ezekben segít. És semmiképp sem a felelősség áthárításban, hiszen pontosan tudom, hogy én mindig a tettekben hittem, a józanságban. Hogy nem is annyira a szavakban, hogy sokat beszélek, hogy én így, meg úgy, meg amúgy józanodom, hanem igenis le kell tenni az asztalra, és csinálni kell. Tehát ez azért munka.
És erről a munkamegosztásról, hogy mondjak el egy gyönyörű rövid viccet, ugye arról szól, hogy a felépülő alkoholista csinosítja a házát, meg a kertjét, és arra jön a pap, és mondja, hogy hát látod, Józsikám, mekkora csodákra képes az Úr, mondja neki a felépülő, hogy igen, de láttad volna a kertet tavaly, amikor csak ő csinálta.
Ez Vixponnak is jó, igazából azt hiszem annyi maradt hátra, hogy akkor elmondjuk, hogyha valaki
szeretne ebbe a csoportba
eljönni. Szeretne ebbe a csoportba eljönni, vagy valaki, ugye, mint én, most lassan kezdek rájönni, hogy azzal, hogy mindent én akarok eldönteni az életemben, és én akarom irányítani, lehet, hogy itten súlyos problémák vannak, és jó lenne, ha elmennék.
Tehát... Megtalálja a Névtelen Szex és Szerelemfüggők csoportját minden szerdán 6:30 és 7:30 között a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat fogadójában, Budapesten a 12. kerület Márvány utca 42-es szám alatt, ahol már 5 órától van valaki, aki várja az érdeklődőket és a rászorulókat, és ugyanitt kaphat felvilágosítást egyébként bárki a többi 12 lépéses programról, tehát a drog, alkohol, szerencsejáték, vagy akár a túllevés problematikájában működő csoportok elérhetőségei is rendelkezésre állnak, mert azt gondolom, hogy nagyon ritka az a függő, akinek csak egy függősége van. Tehát általában mindannyian multiaddiktok vagyunk, úgyhogy lehet válogatni, és létezik józan kultúra, és felépülő kultúra ma Magyarországon, és azért nagyszerű dolog, hogy ezt most itt elmondhattuk, és köszönjük szépen.
Nagyon szívesen, akkor a címet még egyszer mondani, légy
szíves. 12. kerület, Márvány utca 42, Magyar Máltai Szeretett Szolgálat fogadója, szerdán 6:30-7:00. In the bedroom, dogs are on the roof. I am in the basement, looking for the truth. Try to be impatient for the voice to come. If you want the answer, there is only one, only one. The only one. Flesh is smooth and supple, and velvet as a night. Shot with diamonds, a mouthful of delight. There's a God in the dome, asking how much can I pay? And a lost life, she's headed my way. There's a God.
Szenvedélyeink furcsa dolgok. Szebbé és borzalmasabbá is tehetik életünket. A fontos, hogy mi uraljuk azokat, és ne ők uralkodjanak rajtunk. A jövő héten folytatjuk a néhány hete megkezdett beszélgetést Sebők János újságíróval, amelyben a rock változásain át mutatjuk be az utat, a hippi mozgalom szexuális forradalmától a szingliségig. Most megköszönve megtisztelő figyelmüket, további jó éjszakát kíván Nagy Ramona és Nelsz János.
Mással hangzók.